Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Szoftver technológia óra következik. Hát, Rational Unified Process. Itt tartunk az anyagban. Ugye ez egy fejlesztési módszertan, és hát ez, ennek végül is nagyon egyszerűen fogalmazva a célja az az, hogy megmutassa, hogy milyen módon érdemes összefűzni azokat az UML diagram technikákat, amikről itt korábban beszéltünk, mint modellező eszköz, és hát ez ad egy vonalat, egy pályát, pontosabban egy ilyen hát testre szabható pálya rendszert, aminek az egyes eleveivel foglalkozunk. Csak mellékesen szeretném elmondani, hogy a master képzésen volt tegnap az egyik tárgyunkban volt egy óra, amire sikerült elhívnunk a Lufthansa Systems-nek az egyik magyarországi igazgatóját, ilyen projektigazgatót. Nem tudom, hallottak a Lufthansa Systems-ről? A Lufthansa-ról hallottak, ugye az a repülőtársaság. A Lufthansa Systems pedig hát egy rendszerház, amelyik szoftvereket készít, hát tipikusan légi közlekedési célokra. A legkülönfélébb támogató szoftvereket. Ők kevésbé, tehát ők nem foglalkoznak ilyen repülőgép, meg ilyen, tehát nem repülőgép gyártással, hanem a repülőgépek mozgásával, a személyzet kezelésével. Hát ugyanis az nagyon érdekes dolog, mit tudom én, hogy a repülőknek hol érdemes tankolni. Tehát melyik állomáson mennyi üzemanyagot érdemes föltankolni, ami megfelel a repülési szabályzatnak, stb., de természetesen ahol olcsóbb, és így tovább. Tehát ezek nagyon érdekes, például ez egy probléma. Tehát ilyen és ehhez hasonló, hogyan kell szervezni a takarító brigádokat, akik fogadják a reptéren a repülőgépeket, mert azokat ki kell takarítani. Tehát a legkülönfélébb ilyen infrastruktúrális szervezési kérdések megoldására dolgoznak, és ez a projektigazgató, aki egyébként egykori tanítványunk természetesen, és hát ő tartott egy kis előadást pont arról, hogy ők hogyan fejlesztenek, hogy ők miket használnak. Elsősorban ez az előadás a konkrét eszközökre volt kihegyezve, hogy ők milyen eszközökkel, milyen dokumentációkat, milyen anyagokat készítenek. És ő is elmondta, hogy hát végül is igazából ők is a Rational Unified Process egy céges testre szabott változatát használják, abban dolgoznak, és hát mellé rakta azokat, megmutatta, hogy hol milyen eszközöket kell az ő munkatársainak, beosztottjainak ismerni, amivel dolgoznak, hogyan működnek együtt. Egyébként nagyon sok ponton teljesen visszaigazolta azt, amit én mondtam eddig, illetve amit majd én fogok mondani a jövő héten, például a szoftver karbantartás címen, meg tesztelés címen. No, tehát ez csak annyit, hogy mondjuk egy ilyen cég, mint a Lufthansa Systems is Rational Unified Process módszertant használ. Ott tartottunk, hogy ugye a klasszikus módszertan ugye az mindig azzal foglalkozik, hogy milyen anyagot, hogyan, mikor, milyen formába kell elkészíteni, és kinek kell elkészíteni. Hát ugye ez a kis ábra azt rajzolta le, hogy a követelmény fázishoz milyen anyagok tartoznak, és hát arról beszéltünk, hogy ugye egy nagyon fontos dolog, emlékeznek rá, a RUP-nak három jellemző tulajdonsága van. Ki emlékszik rá, hogy mi ez a három? Use case vezérelt, architektúra centrikus és iteratív inkrementális. De ezt akkor is kell tudniuk, ha álmukba a fejükre lép egy tehén otthon. Tehát ezzel nem az éppen illetékes hölgyre céloztam, hanem úgy általában. Tehát szóval lényeg az, hogy use case driven, tehát architektúra által vezérelt megoldás, illetve use case-ek által vezérelt megoldás. És akkor beszéltünk arról, hogy a use case modellt hát vagy az aktorok felől lehet közelíteni, tehát megnézzük azt, hogy milyen aktoraink vannak, kik ők, milyen szerepeket töltenek be, és a másik pedig az event based, tehát amikor események vannak, ugye beszéltünk erről is korábban, esemény modell, ugye egy reaktív rendszernek fogjuk fel az elkészítendő szoftvert, milyen események, milyen támadások érik ezt a rendszert. Azt is megbeszéltük, hogy a use case-eknek három dimenzió szerinti osztályozása elfogadott, ugye magas szintű, illetve részletezett, hát ez arról szól, hogy milyen részletezettséggel írjuk le a use case-eket. Azt, hogy essential vagy real, ugye magyarul, hogy a technológiától, implementációs részletektől ez független, vagy pedig konkrét technológiákhoz, adott esetben ablakokhoz, űrlapokhoz, mezőköz kapcsolódik. És hát a harmadik szempont az, hogy a use case-eket prioritási sorrendbe kell állítani, melyik a legfontosabb, és melyek azok, amelyek hát csak úgy esetleg kellenek. És hát arról is beszéltünk, hogy egy kulcsfontosságú dolog, és erre jók a use case-ek, hogy meghúzzuk a rendszer határait szokás szerint, ki van kívül, ki van belül. Hogyan csinálunk use case modellt? Hát az ugye az első lépés az az, hogy a rendszertől elvárt funkcionalitások azok benne vannak a követelmények között, és ezen követelményekből kivéve az egyes funkciókat tulajdonképpen megállapítjuk a határt, mint ahogy az előbb utaltam rá, és megpróbáljuk azonosítani az aktorokat és a hozzátartozó use case-eket. Hát, hogy ez az azonosítás az aktorok, use case-ek között, ez most akkor esemény alapon, aktor alapon történik, hát valahogy. Azt mondja, hogy írjuk meg a mindegyik use case-t magas szintű formába, és kategorizáljuk őket. Ugye világos, készítsük el, először legyen egy áttekintésünk, az a biztos. Tehát ne azzal kezdjünk, hogy belemegyünk egészen apró részletekbe egy-egy adott ilyen use case-nél, hanem először csináljunk egy seregletet. Sorakoztassuk fel, hogy kikkel is állunk szembe. Utána, amikor látjuk ezeket, akkor csináljunk use case diagramot, nézzük meg, hogy most fölrajzolva milyen aktorok vannak, ezek mely use case-ekkel állnak kapcsolatba. Természetesen keresünk a use case-ek között kapcsolatokat, emlékeznek rá, hogy a use case-ek között is lehet kapcsolat, ki emlékszik rá, hogy milyen kapcsolatokat definiáltunk magukon a use case-ek között. Ugye beszéltünk a specializációról, tehát a generalizálás, tehát általánosítás, specializálás. Talán akik akkor erre jártak, azok emlékeznek arra a webes áruház példára, ugye, hogy a vásárló azonosítása az megtörténhet passwordös azonosítóval, vagy mit tudom én, valami más, mit tudom én, PKI, tehát ilyen public key infrastruktúra. Ilyeneket még nem tanulnak, az majd csak fogják. Jó, tehát ilyen kulcsos technikával. Szóval lényeg az, hogy valahogy lehet, és ezek a leszármazottai a felhasználó azonosításnak. De beszéltünk ugye olyanról, hogy include, erre is emlékeznek, hogy beinkludálunk valamit, például az azonosítás az APM volt, hiszen az kellett mind a vásárláshoz, mind pedig a követéshez. Illetve beszélhetünk olyanról, hogy extend, kiterjesztés, hogy egy use case-nek van valamiféle speciális esete, ami egy kiterjesztés. Na most ezeket szépen fölrajzolgatjuk, és hát nyilvánvalóan utána részletesebb formában megírjuk a legkritikusabb, a legnagyobb hatással bíró, adott esetben legkockázatosabbnak tekinthető use case-eket. És arról is beszéltünk, hogy hát a valóságos use case-ek azok majd a tervezés fázisában vannak, és rangsoroljuk a use case-eket. Hogyan rangsorolunk use case-eket? Ez erre próbál hát egy összefoglalást adni. Megint csak arról beszélhetünk, hogy melyek a tehát legfontosabbak, időben kritikusak, funkcionalitás, tehát bonyolult funkciókat tartalmazó, kockázatosak, olyanokat, amelyek alapvető, tehát nagyon fontos kutatást igényelhetnek, ugye, hiszen azok a use case-ek, amely mögött nem tudjuk, hogy kell megcsinálni, mert nem látjuk, hogy vagy esetleg új technológia áll, amit még nem ismerünk, nincs benne gyakorlatunk, ezek fontos elemek lehetnek. Mert nézzük meg, tehát válogassuk ki azokat a use case-eket, amelyek nagyon-nagyon fontosak, tehát a business, tehát az alkalmazás szempontjából a legfontosabbak, tehát a magas prioritású funkciók, és hát olyanokat is kiválogathatunk, amelyek az üzleti élet szempontjából ugye fontosak lehetnek azért, mert ők növelik a bevételt, vagy csökkentik a költségeket. Tehát már itt a tervezés során, már amikor sorba rakjuk a use case-eket, itt is visszacsatolódnak az üzleti érdekek, hogy nyilvánvalóan fontosabbnak tartjuk azt a use case-t megvalósítani, és azzal való törődést, amelyik nagyobb üzleti hasznot hoz, vagy hát csökkenti a költségeinket. Erről már beszéltünk, hogy... No, analízis és tervezés termékek, miket kell előállítani. Ez egy nagyon szép szerkezet, ugye itt van lényegében az analízis része a dolognak, és ezen a ágon pedig hát ilyen tervezés, tehát inkább ide tartoznak a tervezések. És ahogy én azt már többször mondtam a tisztelt társaságnak, hogy valójában a legvégén, amikor programot kell írni, akkor oda jutunk, hogy ablakokat, a végén mindig ez van. Tehát ide lukadunk ki. Azt, hogy ezeket a metódusokat, meg ilyen interfészeket, meg különböző konfigurációs anyagokat, hogy ezeket mivel készítjük el, és hogy ez mit tudom én, ezek most mit tudom én, JavaScript-ek lesznek, vagy valami XML gyötrő szerkezet. Tehát ez végül is tök mindegy. A dolog lényege az, hogy ugye a követelmények rész, az előző ábrán szereplő követelmények rész itt áll ettől balra, itt áll az analízis, itt áll a tervezés, és hát itt állnak a végeredmények. Itt még előkerül a use case-eknek, tehát az analízis fázisában a use case-eket elemezni kell, ki kell terjeszteni a lényeges use case-eket, és use case diagramokat kell készíteni, és hát jön a fogalmi modell megalkotása, ugye hogyan csinálunk hát osztálydiagramokat, mondjuk így. És hát ugye látható az osztálydiagram függvénye a glossary, és itt jönnek majd összefüggésben a use case-ekkel a rendszert illető szekvenciadiagramok, a szekvenciadiagramokhoz kapcsolódnak a szerződések, tudják, design by contract, tehát milyen elő-utó feltételek, korlátok vannak, illetve állapot diagramok, tehát nagyjából ez az a szerkezet, amit nekünk ezen ad a anyagok, amiket létre kell hozni, és akkor most menjünk bele, hogy hogyan csinálunk fogalmi modellt. Hát ugye, ahogy a neve is mondja, a fogalmi modell, tulajdonképpen meg kell keresnünk a játéktérnek, annak az alkalmazói térnek a szereplőit, hogy kik azok, akik, tehát a fontos fogalmak, kik azok, akik abban szerepelnek, és ehhez menthetetlenül ugye nekünk komoly alkalmazói gyakorlatot kell szereznünk, de minimum szóba kell állni különféle szakértőkkel, expertekkel. Hát ugye mi nem úgy születtünk, hogy adott esetben adóhivatali szakértők vagyunk, vagy adott esetben, mit tudom én, a repülőgép benzinellátásával kapcsolatos szakértők vagyunk. Igen, ehhez el kell menni, és meg kell nézni, össze kell szedni azokat a tudásokat, le kell iratni, össze kell gyűjteni. Ezekről beszéltünk annó a requirement fázisnál, hogy ez előkerül. És hát ezek a tudásoknak a birtokában ugye osztálydiagramokat készítünk. Nyilvánvalóan egy ilyen szerkezetnek tilos tartalmazni a implementációs részleteket. Tehát azt, hogy hogyan kell megcsinálni, az arról nem beszélünk. Ennek logikai szinten kell maradnia. A Itt azt mondja az általános szabály, hogy inkább próbálj, ha választhatnunk, akkor inkább próbáljuk meg túl specifikálni a dolgot, ne nagyon adjunk alul specifikáltat. Tehát inkább menjünk bele a részletekbe, mint sem, hogy kiderüljenek olyasmik, amik fontosak lehetnek majd a későbbiekben a számunkra. Egy nagyon fontos elv, amit alkalmazni szoktunk az analízis modell összeállításánál, a térképész, az úgynevezett térképész elv. Ugye a térképész elv ez egy alapvető elv, amit minden valamire való térképész megszokottak, mert ne feledjék el, a térkép is egy modell, ugye a terepnek egyfajta modellje. Hát csak ott nem UML osztálydiagramnak nevezik, hanem térképnek. Egy a lényeg, hogy ugye a térképből nekünk a valóságra kell tudni következtetni, ezért használjuk a térképet. Na most ugyanígy az UML diagramnak is, az osztálydiagramnak is a valóságra kellene utalni. Az UML diagram az, ha tekintsék, szó szerint térképnek. Ugye az egyik dolog, a legelső ilyen térképész elv, hogy a területen alkalmazott nevet használjuk. Tehát nevezzük úgy a dolgokat, ahogy ott használják. Tehát, hogyha megyünk és mit tudom én, kimegyünk az Alföldre, és ott van egy tanya, és ennek a tanyának az a neve, hogy Simon tanya, akkor azt mi a térképen hívjuk Simon tanyának. Tehát ne nevezzük át, mit tudom én, valami más névre, ami nekünk tetszik, mert annak nem az a neve, azt nem használják. Tehát aki ugye ezek utána odaírjuk, hogy mit tudom én, Bakfit tanya, akkor valaki autós arra jár, Bakfit tanya, és senki nem érti, hogy mit keres. Tehát igen, ez nagyon fontos dolog, tehát a dolgokat nevezzük úgy, ahogy azok a valóságban vannak. Egyébként hozzá kell tennem, hogy erről már beszéltem az elnevezés kérdéséről, ez nem egy egyszerű dolog, megvan a szakmának a nyelve, tessék szívesen fölszívni, tehát mi ne akarjuk ráerőltetni a szakmára a mi magunk nyelvét, ott az ő sajátja. Hagyjuk figyelmen kívül az értelmetlen részleteket. Szóval nem biztos, oké, számunkra nagyon érdekes, ott a tanyánál ott van egy gémeskút, kérem szépen, a térképen nincs helye a gémeskútnak, ne foglalkozzunk vele, ez nem egy érdekes dolog számunkra, és egy borzasztó fontos dolog. Ne adjunk a térképhez olyan dolgot, ami nincs ott a valóságban, ezzel is baromi nagy kárt lehet okozni. Nekünk úgy tetszik, hogy rajzolunk oda egy utat, mert milyen marha jó lenne, ha lenne, de ha nincs, tehát hogyha nincs út, akkor a legnagyobb szavárság főtüntetni, mert esetleg valaki azon akar menni. Szóval ezt a térképész, ez a három elv, ugye, hogy nevezzük a dolgokat a nevük szerint, zárjuk ki az irreleváns, tehát a nem a tárgyhoz tartozó dolgokat, és ne adjunk hozzá olyan elemeket, amik nincsenek. Egyébként tudják, ez úgy van, hogy picit, szóval olyan furcsa a világ, mert maguk lehet, hogy olyan ostobán néznek rám, hogy hát most mit mondom én itt el ezeket, hát persze, ahogy ne. Na igen ám, de amikor megnézzük a következő fél évben majd a labornál az anyagokat, amiket összeállítanak, akkor bizony kiderül, hogy hát alapelveket szegnek meg. Tehát ezt így itt ülve hallgatni baromi egyszerű, csak amikor csinálni kell, és be kell tartani, akkor leszünk eléggé nagyvonalúak, és hát majd mi elnevezzük meg, csinálunk, rajzolunk egy ilyet is, hát ha majd lesz attól. Következő, és akkor hogyan csináljuk meg a fogalmi modellt? Hát ugye megint nincsenek csodák, a fogalmakat összegyűjtjük és kilistázzuk, kategorizáljuk, és hát ugye elsősorban a főnévi kifejezések lesznek majd a jelöltek arra, hogy nekünk itt ők ilyen elemek legyenek. Ugye az igék azok valami cselekvések lesznek, azok tevékenységek lesznek. Tehát itt a főnevek maradnak. Na most tartsuk meg a helyes fogalmakat. Hát ez összefügghet például pont a térképészet alkalmazásával. Rajzoljuk föl egy ilyen fogalmi szinten, tehát próbáljunk föl nagyon egyszerű móriczka ábrákat rajzolgatni, és próbáljuk meg fölismerni a közöttük levő kapcsolatot. Tehát, és itt a kapcsolat elsősorban még itt igazából az asszociáció. Tehát, de az asszociáció is csak olyan lazán, hogy tudnak-e ezek a fogalmak egymásról, vagy majd itt lesz mindjárt később erről, hogy ezt hogy kell vagy illik csinálni. Természetesen ki kell dobni és el kell felejteni az inkorrekt vagy ostoba szükségtelen asszociációkat, és csak ezek után kezdjünk el foglalkozni lassan azzal, hogy adjunk hozzá attribútumokat. Tehát nehogy eszébe jusson valakinek kvázi addig dolgozni egy osztályon, ameddig az, ha úgy tetszik, tökéletes nem lesz. Nem, hanem először próbálkozni kell. Tehát az a bizonyos iteráció, amit mondtam, azt itt nagyon kell használni. És nem baj az, hogyha kialakulatlan, nem baj az, hogyha vázlatos. Igen, ennek ez a módja, így nő föl. És még egy dolog, az, hogy öröklés van benne. Az öröklés, nézzék meg, itt már a végén vagyunk. Tehát az a dolognak az egészen a végéhez tartozik. Tehát nem onnan indul a dolog, hogy hűha, van egy ilyenem, és ezt örököltetem egy olyanomból. De ezt a végén, ha fölismerjük, hogy tényleg van ilyen, és akkor az egy speciálisabb, ez meg egy általánosabb, és akkor az egyik helyébe használjuk a másikat. Igen, hogy meg fölismerjük azt, hogy bizonyos esetekben érdemes egy absztrakt osztályt definiálni, vagy valakit, hiszen az fontos dolog, hogy van olyan, egy ilyen táblás játék esetén, ugye van benne, mit tudom én, ilyen figura, olyan figura, vagy mit tudom én, vándorlegény, meg sárkány, meg kincs, meg akármi, amit úgy össze lehet szedni, meg bomba, meg ilyenek. És ugye rájövünk arra, hogy, de ezt a végén rájövünk arra, hogy igen, ezeknek az a közös tulajdonság, hogy mezőn, ilyen játéktéren, mezőn tudnak állni. És akkor ez lesz majd, de nem ezzel kezdjük, hanem ez egy tapasztalat lesz. És akkor észreveszünk azt, hogy ezen belül is van olyan, ami tud mozogni, van, ami nem tud mozogni, és így tovább. Tehát akkor megint, tehát ezt így föl lehet építeni, de nem ezzel kell kezdeni, nem innen indul a játék, hanem itt lent folytatódik. Igazából nem tudom, hogy érzik-e, hogy ezt akkor tudjuk majd végigcsinálni, hogyha veszünk egy rendes feladatot. Ez nem egy ilyen órai dolog, hogy itt most nekiállunk, hanem majd a labor négyen, igen, ott lesz egy konkrét feladat, és akkor nekiülünk, és arra is rá fognak jönni, hogy három ember egy kinevet a végén című játék számítógépes változatán az analízis modellen úgy össze tud veszni, hogy nem állnak szóba egymással hetekig. Pedig ugye az ember azt hinné, hogy hát egy 5 éves gyerek már tud játszani egy kinevet a végénnel, hogy ez nudli. Hát igen, nudli, játszani. De amikor egy modellt kell belőle csinálni, akkor már nem is olyan egyszerű. Milyen listát, tehát kiket veszünk föl arra a listára, akik jelöltek lehetnek arra, hogy hát valami elemünk lesz nekünk ebben a modellben. Valamiféle fizikai, tehát egy ilyen megfogható objektum. Specifikációk, tervek, dolgoknak a leírásai. Tisztázzuk, ezt a listát azért hozom, hogyha maguknak van egy ilyen feladatuk, és ugye megpróbálják ezt körülírni, mert egyébként normálisan úgy néz ki egy feladat megoldása, hogy először van valami ötlet vagy elképzelés, és aztán ugye ez valami szöveges formát kezd elölteni. Célszerűen úgy működik a dolog, hogy szövegesen, hát ha máshol nem a követelményekbe, ez az szépen össze van foglalva. És ennek a szövegnek a gyúrása és emésztésében lehetnek olyanok, hogy lehetnek specifikációk, dolgoknak a leírása, ilyesmi. Ezek lehetnek jelöltek arra, hogy ők elemek lesznek. Helyek, átmenetek, tehát nem, ez most nem a, hogy hívjákban, a petrigráf értelmében transitionök, hanem történések, ilyen tehát tranzakciók, történések, helyek, szerepek, nagyon fontos dolog, hú, kérem szépen, szerepek, ugyanis nagyon gyakran, tehát nem kell azt a szerepet okvetlenül leosztani, tehát nem a szerepet megszemélyesítő személyekről szól a dolog, hanem nagyon gyakran szerepekről, és ez azért lehet érdekes, mert ezek a szerepek, ezek könnyen lehet, hogy változóak, lehet, hogy emberé a szerep, lehet, hogy gép játsza azt a szerepet, lehet, hogy egy hivatal játsza azt a szerepet, lehet, hogy egy cég, tehát a legkülönfélébb. Egy leírásban olyan van, hogy ez meg ez tartalmaz azt meg azt, akkor ugye ez nyilvánvalóan azt sugallja, hogy itt az elemek között valami tartalmazási viszony van. És mind a konténer, amiben benne vannak dolgok, mind pedig azok a dolgok, amik benne vannak a konténerben, ezek könnyen lehet, hogy jól jelöltek lesznek arra, hogy rákerüljön a listánkra. Különböző elvont főnévi fogalmak, események, szabályok, policy-k, tehát ez ilyen eljárásrendek, katalógusok, ugye a katalógusok alatt most azt értem, hogy felsorolások arról, hogy mink van, akár gazdálkodásban, akár bármiféle tevékenységben, hogy valamiről valamiféle listánk van. Pénzügyi dokumentumok, szerződések, jogi elemek, pénzügyi instrumentumok, tehát mit tudom én, követelések, tartozások, hitelek, számlák, tehát minden, ami ilyen pénzügyi szerkezet, szolgáltatások, manuálok, tehát könyvek, leírások, szabályzatok, ilyenek. Tehát nagyjából ilyen, tehát magyarul, hogyha végigjellemezzük azt a szöveget, amiben le van írva, hogy mi a feladat, akkor ezekre figyeljünk oda, és nézzük meg, hogy ezekbe a kategóriákba tartoznak-e. Következő szempont ugye olyan volt, hogy hagyjuk figyelmen kívül a szükségteleneket. Hát ugye lehetnek olyanok, hogy redundánsak. Bocsánatot kérek, az hogy redundancia, azt mindenki tisztában van vele, hogy ez mit jelent? Hogy, mert én egyszer ezért már kikaptam, hogy én itten olyasmiket mondok, amit nem tudnak. Nagyon szívesen elmondom, de ha mindenki tudja, akkor rendben van. Jó. Ugye értelmetlen fogalmak, ilyen zűrzavaros, tehát aminek nem látjuk a szélét, nem tudjuk elmondani, ilyen körülhatárolhatatlan fogalmak. Attribútumok, ugye, és implementációs konstrukciók, azok olyanok, amelyek hát az implementáció fogalom köréből kerülnek ki. Egy borzasztó jó kérdés, ez majd egyébként elő fog jönni, hogy az attribútumokat miről ismerjük meg, honnan tudjuk eldönteni, hogy valami attribútum vagy osztály. Erről majd egy picit később fogok beszélni. Asszociációkat hogyan ismerjük meg? Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy az elemek, az érintett elemeknek tudni kell a másikról valami miatt. Tehát need to know, tehát muszáj, tehát szükséges tudni ahhoz, hogy például ha használni akarom, akkor tudnom kell róla. És innentől kezdve azt, hogy ez az asszociáció egy stabil dolog, vagy pedig ez csak időlegesen jön létre, ez igazából részletkérdés. Nagyon fontos, és szeretném aláhúzni, hogy fontosabbak a fogalmi modell, tehát az osztályok helyes megállapításai, mint sem az asszociációké. Arról nem beszélve, hogy ha elkezdjük a rengeteg asszociációval összefirkálni az ábrát, az áttekinthetetlen lesz. Tehát a tapasztalat az az, hogy az asszociációkkal óvatosan kell bánni. Mert ugye ha nagyon brutálisak vagyunk, akkor mindent mindennel összekötünk. Hát tulajdonképpen az is majd, hogy nem egy megoldás lehet. Ami persze nem szükségképp igaz, de nem ajánlom, hogy ezt a módszert válasszák. Hanem sokkal inkább azt, hogy majd az asszociációkra visszatérünk, akkor, hogyha világos lesz, hogy tudják, hogy honnan fogunk az asszociációkra visszatérni. Mikor fog igazából kiderülni, hogy hol kell asszociáció? Hát nem csak, hogy megvannak az osztályok, hanem hanem ott, amikor emlékeznek rá a szekvencia diagramból, át tudunk térni kommunikációs diagramra. Ugye a kommunikációs diagram az, amikor a szerkezetben ábrázoljuk. És ugye a szekvencia diagramok a use case-ekből jönnek ki. Tehát a use case, szekvencia diagram, kommunikációs diagram, ugye a kommunikációs diagramban már szerkezetében látom, és onnan tudom visszamondani, hogy ho-ho, hát itt ez a kettő ilyen meg olyan üzeneteket küldözget egymásnak, tehát akkor ezeknek így meg úgy kell lenni összekötve. Tehát igazából itt lesz majd érdekes, tehát itt kapok én egy visszacsatolást arra, hogy ténylegesen milyen, hogy hol lesz asszociáció, hol lesz függőség. Tehát érdemes ezzel a nem is eddig várni, de mondjuk majdnem eddig. Asszociáció lista. Mikor, hol lehet, mikor van esélyünk, hogy asszociációnk lesz? Hát például akkor, hogyha valami tartalmazás van, hogy akármi ez fizikai, logikai része egy A a B-nek. Ugyanez fordítva, tehát a tartalmazás. Valaminek a tagja, egy tagsági viszony az ugyancsak lényegében ugyanez. Birtokol. Tehát ha azt látjuk leírva, hogy a, mit tudom én, az autótulajdonos, mit tudom én, a személyek birtokolnak ilyen autót, meg mit tudom én, olyan házat, meg akármit, akkor már látjuk, hogy a személy és a ház, meg a személy és az autó között lesz valami. A next, ugye, hát most ez lehet a következő elem, a szomszédja, valamilyen értelemben rákövetkezik erre vagy arra a dologra, ez vagy az. Használ, menedzsel, irányít, kommunikál vele. Tehát, hogyha olyan fogalmak szerepelnek a leírásokba, hogy a, mit tudom én, az akármelyik szereplő irányítja a másikat, hát ahhoz nyilvánvalóan az kell, hogy ő közöttük legyen kapcsolat. Az is nyilván, hogy ha valami tranzakció, tehát valami nagyobb történés kapcsolódik, ismeri valahogy, akkor valami információt tárol róla, információt rögzít, jelent, ugye hát nyilvánvalóan hát a besúgók is, ugye, tehát kapcsolat van, ha riportot kell készíteni XY-ról, ugye besúgni, az azt jelenti, hogy van kapcsolat, hát persze. Hogyan hagyjuk, miket hagyjunk figyelmen kívül, megint csak az irreleváns vagy az implementációval kapcsolatosakat, redundáns, illetve a leszármazott asszociációkat. Ez a leszármazott asszociáció, ez igazából egy jó dolog. Ugye a klasszikus példa az szokott lenni, hogy ugye van, mit tudom én, szülő-gyerek kapcsolat. Ez egy asszociáció bizonyos személyek között. Kérdés, hogy szabad-e olyat csinálni, hogy nagyszülő unoka. Hogy ez egy külön asszociáció-e, vagy ez származhat a szülő-gyerek kapcsolatból. Hát első menetben igazából nyugodtan lehet azt mondani, hogy első körben ne foglalkozzunk vele, mert származhat ugye a szülő-gyerek kapcsolatból. De elképzelhető, hogy majd a tervezési fázisban igenis lesz nagyszülő-unoka kapcsolat, ugyanis elképzelhető, hogy ez annyira felgyorsítja a kapcsolatot. Itt már megjelennek tervezési, implementációs szempontok is, hogy lehet, hogy érdemes külön ilyet csinálni. De ennek akkor már nem a logika tartozik ide, hanem a megvalósítás problémája. Attribútumok. Ugye ezt mondtam, az előbb már fővetettem, hogy az osztályokat és az attribútumokat el kell egymástól választani. Az attribútumok igazából valamiféle tulajdonságokat fejeznek ki, és az attribútumokra nagyon általában az az igazság, hogy az attribútumoknak nincs önálló identitásuk. Ugye például az autó színe, az lehet kék, piros, ezüst, mit tudom én, mindenféle. Azt, hogy kék, meg piros, meg zöld, ezeknek nincs identitásuk. A kék az kék. Most azt, hogy azt mondjuk, hogy mit tudom én, CQ23, blue akármi, vagy veszek valami kódtáblát, amikben benne van az akármilyen színkód, ez most lényegtelen. Egy a lényeg, hogy ez egy attribútum. Ennek nincs élete. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor megszületik, elpusztul, és így tovább, mondjuk az a kék szín. Nem, az kék, el van intézve. Tehát kék, tehát mondjuk az, hogy szín, amelyik fölvehet valamilyen értéket, az egy attribútum, mert az nem igazán, tehát nem egy önálló létező. Tipikusan ilyen melléknevek szoktak lenni, és tulajdonképpen tiszta értékek, nincs identitásuk, tehát nincs egyediségük. Nem igazán, első körben nem érdemes olyan nagyon az attribútumokkal vacakolni. És itt van, hogy vita esetén, tehát kételj esetén inkább mondjuk azt, hogy osztály. Tehát inkább mondjuk azt, hogy osztály, mert ha kiderül, hogy igazából, mint osztály, nem nincs szerepe, akkor még mindig könnyebb belőle attribútumot csinálni, mint ha fordítva, hogy először fölveszük attribútumként, és utána kell lehasítani. Ez sem egy olyan nagy etvasz, de lehet, hogy jobban járunk akkor, hogyha először osztályként kezeljük. Inkorrekt attribútumok elhagyása, elsősorban származtatott attribútumok, és hát a különféle idegen kulcsok, azokat nem célszerű attribútumként kezelni. Itt nem ilyen, hogy idegen kulcs, ez nem tudom, hogy megjelent, maguk nem jelent meg még az életükbe. Ugye a kulcs, arról beszéltünk, a kulcs az azonosít egy elemet egy adott táblába, tehát mit tudom én, egy kulcs, mondjuk a személyi szám, és egy idegen kulcs az annyit jelent, hogy például egy elemből kihivatkozás egy másik helyre. Például egy lakcím, ugye, vagy tehát egy ilyen telekkönyvi kivonathoz tartozóan, ugye ott van, hogy ki a tulajdonos, a személyi szám, és a személyi szám egy idegen kulcs, ugye, hiszen azzal mást valahol ki tudok jelölni. Tehát nyilvánvalóan a személyi szám az nem a teleknek a paramétere, ugye? Tehát az nem a teleknek a tulajdonsága, hogy van neki személyi száma, hanem a teleknek van egy olyan kapcsolata, hogy mit tudom én, van tulajdonosa, és a tulajdonost azon keresztül azonosítjuk, hogy annak van valami személyi száma. Tehát ilyen szempontból az idegen kulcs, tehát másra való referencia, ami tulajdonképpen egy asszociációnak a megvalósításához szükséges vagy lehetséges attribútum, hát azt nem érdemes itt első menetben föltüntetni. Típus megfeleltetés. Ugye mert mondtam, hogy érdemes szuper, és tehát ős és leszármazott típusokat összehozni, de tulajdonképpen ezekre csak a legvégén érdemes sort keríteni. Hát itt van néhány szabály, hogy a leszármazott típusba további attribútumok vannak, a leszármazott típusba lehetnek újabb asszociációk, és hát lényeg a helyettesíthetőség, ugye az egy alapvető fontos dolog. Asszociatív osztálynak a létrehozása, ugye abban az esetben, ha egy asszociációnak, egy önmagában egy asszociációnak vannak saját attribútumai. Emlékeznek rá, cég, dolgozó, állásban van, és a fizetés az lényegében az álláshoz kötődik. Tehát ha megjelennek az asszociációnak az attribútumai, akkor hát asszociációs osztályokról beszélünk, ezeket érdemes, tehát ilyenkor érdemes ezeket felvenni. Normálisan, nagyon gyakran ez ilyen több-több relációban jelenik meg, és igazából hát ha adatbázisra fordítom le, akkor itt igazából ilyen kapcsolótáblákként jelennek meg, ahol a kapcsolótábla mutat a kapcsolódó entitásokra, plusz még saját attribútumaik vannak, vagy objektumok esetén referenciák vannak az összecsatoló objektumokra, plusz még hát saját attribútumok is vannak. Delegáció és kompozíció. Ugye emlékeznek rá, hogy a kompozíció az egy speciális asszociációnak tekinthető, amelyiknek ugye a tartalmazása, a szemantikája, ugye az Együtt élünk, együtt halunk című kapcsolat. együtt, tehát a propagálás, hogy az egészen értelmezett művelet az a részeken értelmezett művelet, illetve nagyon gyakran alkalmazzuk a delegációt, nem tudom, hogy ez előkerült a programozásnál. Igazából itt az én példáimon már volt ilyen, amikor azt a példát hoztam, hogy legyen egy nyomtatás, hogy hívják, tudják, volt az a síknyomtató példa, talán emlékeznek, ugye ott kiadtuk a nyomtatást egy ilyen segéd objektumnak. Tehát magyarul nagyon gyakran előfordul az, hogy nem örökítünk, mert az öröklés egy statikus dolog, és az compile time kell megmondani, hogy én ettől öröklök, és akkor leöröklöm valami ősosztálytól ezt, vagy azt a tulajdonságot, vagy viselkedést. Ezzel szemben, hogyha delegálok, a delegálás az azt jelenti, hogy dinamikusan, akár runtime hozzá tudom kapcsolni egy olyan objektumot, aki képes megoldani az én feladatomat. Tulajdonképpen a delegálás arról szól, hogy én fölvállalok egy munkát, és ezt én továbbadom egy kisinasnak, aki nekem dolgozik, adott esetben fogalma nincs róla. Ezt az építőipar ugye jól játsz, amikor ilyen négy láncon keresztül is végigmegy, és a végén a Jóska Pista Kft. Csinálja meg, és mint közismert, ugye akkor a végén ő nem kapja meg a pénzét. Hát persze. Jó, és akkor most jött el a szünet ideje. Szóval folytassuk a Rational Unified Process analízis lépéseit. Ugye a use case követően fogalmi modellt alkottunk, ennek a lépéseit megbeszéltük. System szekvencia diagram. Ugye tulajdonképpen a use case-ek megmondják, hogy az aktorok és a rendszer hogy működik együtt. És a szekvencia diagram az azzal le akarjuk írni azt a kommunikációt, azt az együttműködést, amilyen lépésekbe megvalósul ez az együttműködés. Tehát itt igazából olyan szekvencia diagram lesz, ahol az egyik szereplő egy aktor, vagy több aktor, és a rendszer a válasz. Egyelőre még ez rendszer szinten. Na nézzük. Igen, hát itt a szekvencia diagramoknál persze ugye egy-egy diagram az egy ilyen forgatókönyv, ugye szenárió, tehát egy use case-hez tartozó forgatókönyvet ír le. Na most tisztázzuk, egy use case-hez nem egy forgatókönyv tartozik, hanem adott esetben sok. Tehát sok ilyen forgatókönyvet, ilyen szenáriót kell csinálni. Tehát nehogy úgy gondolják, hogy hú, most rajzoltunk egy szekvencia diagramot, mindenki happy, kész, el vagyunk, ezen túlestünk. Nem. Hát emlékeznek rá, beszéltünk ilyenről, hogy az ATM-nél, hogy van úgy, hogy nincs pénz az ATM-be, ugye ezért nem tudjuk kivenni a manit, vagy elrontottuk a PIN-kódot, vagy nem működik a kártya. Tehát vannak rossz esetek, vannak jó esetek, tehát ezekre adott esetben külön szekvencia diagramot, vagy alternatívvákat kell készíteni. Nyilvánvalóan persze az első esetben, amikor a lényeges use case-eket fejtjük ki, akkor nem azzal foglalkozunk, hogy mit tudom én, nincs elég pénz a gépbe. Ugye az egy olyan eset, amelyik már nem elsőrendű fontosságú. Ugye a rendszeri események lesznek azok, amelyek kívülről érik a rendszert, illetve a response, tehát a system operáció, az valójában a válasz ezekre az eventekre. Kontraktok, tehát szerződések. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni ugye a design by contract elvet. Picit ez a jogászvilág jött be ide is, hogy igenis írjuk föl, hogy kinek mi a kötelessége, mikor lehet használni ezt vagy azt a use case-t, milyen eredménnyel kell szolgálnia, és itt van egy szerződésnek a kottája, ugye, vagy egy, hát inkább úgy mondanám, hogy egy művelet vagy egy szolgáltatáshoz tartozó kotta, mi a neve, mik a felelősségek, típus, referenciák, amik hivatkoznak use case-re, funkciókra, milyen exception-ök vannak, és itt jönnek pre- és postkondíciók, ugye azok az elő- és utófeltételek, amiknek fönn kell állni egy ilyen funkció vagy metódus végrehajtását követően. Ami fontos dolog, hogy először nézzük meg azt, hogy kik között is definiáljuk a szerződést, illetve definiáljuk a felelősséget. Emlékeznek, én az egész objektum világot onnan indítottam, hogy felelősség. Tehát felelősség, az objektum felelős önmagáért, felelős azért, amilyen feladatot neki kijelöltünk. És akkor a felelősségből fog következni, ez egy fontos lépés, hogy először a posztkondíciót, tehát az utófeltételt szoktuk megfogalmazni, hogy ez már pedig ilyen, meg olyan, meg amolyan tevékenységet végez, eredményt szolgáltat, produkál valamit. És aztán utána jön a prekondíciók, az előfeltételek megfogalmazása, hogy ezt akkor tudja, ha így, meg úgy, meg amúgy lett megkérve. Tehát kalaplenget, letérdel, balról imára kulcsolt kézzel, előadja a kérést. Igen, akkor ő fog, mit tudom én, 77. gyököt vonni valamilyen számból. De az első dolog az az, hogy ő 77. gyököt fog vonni, és hát ezen belül ugye most a objektum világhoz közelebb véve, ugye itt olyanok lehetnek, hogy miket kell létrehozni, törölni, mit kell módosítani, milyen eredményt kell szolgáltatni, milyen asszociációkat építünk föl vagy bontunk le. Ugye ezeket mind prezentálni kell. Jó, állapotdiagram. Az állapotdiagram ugye ez lényegében arra szolgál, hogy arról szól, hogy a viselkedés az állapotfüggő, ugye, vagyis a viselkedés időben változik. Tehát a dinamikát tudjuk leírni, hát erről már rengeteget beszéltünk, mihez tartozhat állapotdiagram, állapotdiagram tartozhat use case-ekhez, állapotdiagram tartozhat osztályokhoz, adott esetben tartozhat különböző metódusokhoz. Talán hallottak olyanról, ugye itt van olyan, aki hallott olyanról, hogy Enterprise, Java, Bean. Ilyenek. És akkor ők hallottak olyat, hogy van olyan, hogy stateful being, meg stateless being, ugye? Tehát, hogy van állapota, vagy nincs állapota egy-egy ilyen, mert egész más, mert akkor, hogyha állapota van, akkor az sokkal macerásabb, hiszen akkor azt meg kell őrizni, akkor mögötte valami perzisztenciának kell lenni, aki tárolja az állapotot. Ugye tipikusan valami adatbázis kapcsolat szokott fölépülni, tehát ezzel azért dolgozni kell. A stateless az azt jelenti, ugye, hogy mindig ugyanúgy szolgál ki, tehát kész, nincs előélet. Szóval magyarul ezek létező dolgok a legmodernebb világban is, hát egy bean az valójában, ha máshogy nem végül is tekinthető egy osztálynak, persze lehet, hogy ez még sok más osztállyal kapcsolódik. Mik azok, amik még állapotfüggőek? Hát ez az egész rendszer, különböző ablakok, ilyen koordinátorok, apletek, kontrollerek, eszközök, vannak mutátorok. Igen, a mutátorok azok érdekes szerkezetek, olyan előfordulatnak, hogy kellenek nekünk olyan objektumok, amelyek tulajdonképpen, tehát képes megváltoztatni azt, hogy ő melyik osztályból származik. Majdhogy nem, tehát ezt tisztázzuk, ez nem programnyelvi szinten jelenik meg, ott nem nagyon lehet ilyet csinálni, hanem logikailag olyanok, akik, mit tudom én, mondok valamit egy népesség nyilvántartásban, nyilvánvalóan máshogy vannak nyilvántartva az élők és máshogy a halottak. Tehát igen, és valaki, a Pista Jóska most élő, holnap után halott lesz, és akkor valahogy azt át kell alakítani. Tehát ő egy ilyen mutáns, aki átváltozik, mert ő még itt az élő person volt, itt már nem az élő personok. És ez nem csak annyiból áll, hogy neki bebillentünk egy flaget, hogy hát persze, tehát az nem arról van szó, hogy akkor a meghalt flag be van billentve, és a dolog el van intézve, nem, hát te ezer és egy dolog van, amiben ő már nem úgy szerepel, vagy egyáltalán nem szerepel, mert ettől kezdve ugye mindenféle asszociációkat bontani kell, és így tovább a túloldalon átalakítani, kiszedni a... Jó, hát el tudják képzelni, hogy micsoda adminisztráció lehet ez. Tehát, tehát pont ezt akarom mondani, hogy ez nem szimplán az, hogy ez ugyanaz az objektum, és folytatja tovább. Mert azt, hogy Jóska Pista elvégezte a műegyetemet, az semmi gond, oké, akkor ott lehet neki egy bejegyzés, hogy most már lesz neki BSC papírja, ez oké, de az, hogy meghalt, az azért ennél egy komolyabb dolog. Átmegyünk a tervezéshez, interakciós diagram. Ugye az valójában ilyen kommunikációs diagramról van szó. Ez az egész interakció most Tovább megy, ugye a rendszer szekvencia diagramok az a külső viselkedés, tehát a külső viselkedés és a rendszer közötti, tehát az aktorok és a rendszer közötti kapcsolat. Itt most belemegyünk, és a rendszeren belül megnézzük, hogy egy use case realizálásához ugye milyen osztályok, milyen együttműködések kell, és tulajdonképpen ezt leírhatjuk kommunikáció, tehát leírhatjuk szekvencia diagrammal is, de előbb-utóbb átmegyünk kommunikációs diagramba. Azért megyünk át, mert a kommunikációs diagramból tudjuk majd leolvasni a kapcsolatokat. Ugye, hogy ki, hol, milyen kapcsolatban van, mivel, kivel van asszociációban, és ezek fölvetnek ugye borzasztó érdekes kérdéseket, hogy kit hogyan kell inicializálni, mikor kapja meg azt a referenciát, amivel át lehet nyúlni a másikhoz, tehát meglegyen neki az illető pointere, URL-je, stb. És ha nincs meg, akkor honnan kapja meg, van-e egy keretrendszer, ami ezt neki odaadja, vagy nekünk explicit bele kell drótozni, hogy most ide kell nyúlni, vagy van-e egy olyan szerviz, amelyiktől megkaphatja ezt az URL-t, referenciát, valaki felelőse ezért. Szóval innentől kezdve ugye érdekes dolgok jönnek, de ehhez tudni kell, hogy ki kivel van összeköttetésben egy adott funkcionalitást illetően. Ugye az interaction, a felelősség, hogy doing, valamit kell tudni, illetve knowing, hogy kiről mit tud. Hát, ugye erről szólt az egész. Design class diagram, ugye a design class diagram az belemegy a részletekbe. Elvben az eddigi logikai osztálydiagramot odáig lehet finomítani, hogy belőle egészen jó kigenerálható kód részletek állíthatók elő. Hát az algoritmus részletek nem, de az egyes attribútum változtatások, ilyesmik lehetnek. És hát itt ez ugye kik vesznek részt az adott megoldásba, áthozni az analízis modell elemeit, metódusok típusát, navigálhatóságot, különböző dependenciákat, hogy mit hogyan paraméterezünk. Tehát ez a következő. Architektúra. Architektúrában hát az egyik lépés az, hogy szét kell a rendszert rakni különböző csomagokba. Valahogy struktúrálni kell az elemeket, package-ekbe kell őket belerakni, alrendszerekbe kell tudni belerakni őket. Erre vonatkozólag ugye egy központi kérdés az, hogy egy-egy ilyen alrendszer komponens sem belül lehetőleg szorosan csatolt elemek legyenek, és különböző komponensek között pedig lazábban csatolt elemek legyenek. Csak érdekességképp mondom el, hogy 5 órakor lesz egy átadásunk, az Ericssonnak dolgoztunk, egy nagyon érdekes tanulmányt készítettünk, amiben összehasonlítottunk komponens rendszereket, például olyat, mint a EJB, a .NET, az SCA, az egy szabványosított IBM által például megvalósított kommunikált, tehát egy komponens rendszer, és ezen belül nekünk ott hát különböző tervezési szabályokat kellett megadnunk arra, hogy hogyan érdemes komponensekben levő osztályokat csoportosítani. Tehát, hogyha van egy nagy-nagy osztályhalmazom, akkor hogyan érdemes belőlük komponenseket, tehát osztálysereglőket összeállítani. És erre vannak nagyon érdekes módszerek, pont olyanok, amelyek a kohéziót vizsgálgatják a különböző elemek között. Tehát az egyik kérdése az, hogy milyen méréseket kell végezni ahhoz, hogy milyen osztályok mennyire kötődnek egymáshoz, és a másik kérdés az, hogyha megvan ez a kötődés, akkor ezekre kell egy algoritmus, amivel le lehet fedni ezt a kötődés halmazt, ezt úgy, hogy az eredőkötés mennyiség az valamilyen szempontból optimális legyen. Hát ez meg egy ilyen lefedési algoritmus probléma. Mindegyikre egyébként önállóan mindkét részre vannak különböző megoldások. Tehát mondom, ezzel foglalkoznak, egy Ericsson foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy igenis hogyan lehet csoportosítani osztályokat úgy, hogy az bizonyos szempontból optimális legyen. Tehát semmi, egy Ericsson. Jó, mondjuk egy világcég, de hát tehát nem úgy megy, azért ez nem úgy megy, hogy fogom és azt mondom, hogy hű, ez a 3 osztály jó lesz oda. Tehát nem, ezért ennél bonyolultabbak ezek a dolgok. Vannak nagyon szép különböző tervezési minták, vannak akik hallottak, én már emlegettem a Gang of Four-ra a Gamma-féle könyvet, és majd jövőre, a következő fél évben majd a Hasszánéknál lesz ez elég intenzíven. Ezek a minták nagyon hasznos és értelmes dolgok, amelyek hát szintén ugye ezekbe a tervezési döntésekbe belejátszanak. Milyen tervezési döntéseink vannak? A tervezési ugye elvben az architektúrában olyan dolgokról is kell dönteni, az egyik például ez a csomagolás volt, a második az arról szól, hogy milyen konkurenciák vannak. Tehát mit csinálunk a párhuzamos működéssel? Hogyan oldjuk meg, hogyan kezeljük a feladatban rejlő immanens konkurenciát? Hát több megoldás van, ugye lehet azt mondjuk, hogy csinálunk egy egyszálú rendszert, hogyha ezt megengedik az időzítési feltételek. Lehet, hogy nem engedik meg, akkor végig gondoljuk, hogy saját ütemező, meglevő ütemező, vagy azt, hogy valóságos konkurenciát teszünk lehetővé. Abban milyen korlátozások vannak, hol vannak benne kölcsönös kizárások, hol vannak kritikus szakaszok a programban, amiben nem lehet konkurencia. Tehát ezeket végig kell gondolni. A következő, ez összefüggésben van a konkurenciával is, hogy a package-eket, ezeket ki kell helyezni, allokálni kell processzorokra, tehát mely processzorok lesznek, ez a diplójal is részben összefügg, tehát milyen processzorok hogyan fogják végrehajtani, és közöttük milyen fizikai kapcsolatok lesznek. Tehát ez is, itt megjelenik az a probléma, hogy ugye akkor, hogyha távoli kapcsolatok vannak, akkor az alatta levő protokoll réteg az adott esetben bonyolítja a dolgot, mert az eddigi szimpla referenciát le kell cserélni URL-lel. Az, aki eddig összetudta kapcsolni őket, az most valami közös nagy igazságosztó berendezés lesz. És hát egy következő téma a storage és perszisztencia, ugye ez is előkerült már, hogy az állapotra valahogy emlékeznünk kell, tehát valahogy meg kell oldanunk azt, hogy egy objektum az elpusztulása, vagy a rendszer kikapcsolása után, vagy egy új szolgálatkérés után ő föl tudjon tápászkodni, és onnan folytatni, ahol ő abba hagyta. Na most erre vannak raffinált megoldások, a klasszikus megoldások az, hogy adatbázisokkal kötjük össze, és adatbázis támogatás van. Na most ennek a standard megoldásai olyanok, hogy nem nekünk kell, tehát nem JDBC-t kell nekünk ott csinálni, hanem egész egyszerűen a programunkat annotációkkal kell ellátni, és akkor nem tudom ilyet, hogy Hibernate, ilyenről van-e a társaságnak fogalma. A Hibernate például egy olyan adatbázis kezelő rendszer, amire tehát objektumorientált rendszereken ez a perszisztencia megoldható. Van a Jávának is, Java Persistencia API, aminek van Hibernate-es megoldása, és lényegében pár annotáció föltüntetésével, meg némi konfigurálással simán meg lehet oldani, hogy az objektumaink perszisztensek legyenek. Globális erőforrások kezelése, milyen őrök vannak, általában mi legyen a stratégia a lokkolásról. Ugye a globális erőforrásoknál alapvető probléma, hogy ők korlátosak, kevés van belőlük, valami hiányzik, és általában verseny van értük. És ha verseny van ezekért az erőforrásokért, ki az erőforrásnak a gazdája, és hát itt megint a konkurencia végül is általánossá téve, hogy eseményvezérelt rendszert csinálunk. Ugye főleg akkor, hogyha egy ablakozó rendszerünk van, akkor ez könnyen lehet, hogy kénytelenek vagyunk az ablakozás szinten eseményvezérelten gondolkodni. Tehát kell csinálni különböző, ilyenek voltak, hogy adapterek, meg listenerek tanultak ilyet. Hát akkor jó, akkor világos. Ütemezés, preemptív, non-preemptív, ilyenekről, ezt szintén tanulták, vagy architektúrában még nem volt ilyenek, vagy oprendszerbe fogják. És hát itt a vége, amiről ugye beszéltem, hogy metódusokat, interfészeket kell előállítani, algoritmusok részleteit kell tisztázni, és tulajdonképpen ennyi volt mára, picit gyorsan az összefoglalás. Ugye a Rational Unified Processről volt szó, arról, hogy itt mit kell, milyen anyagokat elkészíteni, milyen sorrendben, nagyjából a fejlesztés során hol, milyen kérdésekkel találkozunk, ezekre milyen terénumba, milyen területen, hogyan, milyen választ adunk. Na, Hát kérem szépen, a jövő héten, hétfőn megint lesz óránk, Mikulás napján, ne feledjék. Én azt tudom mondani, hogy lesz verifikáció, validáció. Tesztelésről fogunk beszélni, meg ilyen ehhez hasonló izgalmas dolgokról. És szeretettel várom a társaságot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra a jövő héten. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.